Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a Jelenések könyvéből, az 5. fejezetből egy igével. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és felnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket az Isten számára, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, online Isten tiszteletünk kezdetén felvételről hallgassuk meg a 426-os énekünk első két versét. Már keresztem, vára vettem, s érted mindent, elhagyok. Isten tiszteletünknek a megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk a sorozatunkat az ősatyákról így Adventben is. A soron következő ige szakaszt olvasom, hallgassuk meg az élőisten igéjét, Mózes első könyvének a 47-es fejezetéből. A 13-as verstől a 26-os versig fogom olvasni, tehát az igehely 1 Mózes 47, 13-astól a 26-os versig olvasom. Az egész országban nem volt már kenyér, mert igen súlyos volt az éhínség, Egyiptom földje és Kánán földje sínlődött az éhínség miatt. József összeszedett minden pénzt, ami csak található volt Egyiptom és Kánán földjén a gabonáért, amelyet vásároltak. Ezt a pénzt József a fáraó házának juttatta. Amikor elfogyott a pénz Egyiptom földjén is, Kánán földjén is, akkor Józsefhez mentek egész Egyiptomból, és azt mondták, adj nekünk kenyeret, miért halljunk meg itt előtted, hiszen nincs már pénz. József így felelt, adjátok ide jószágaitokat, akkor adok nektek jószágaitokért, ha már nincs pénz. El is vitték jószágaikat Józsefhez, József pedig adott neki kenyeret a lovakért, a juhakért, junyájakért, marhacsordákért és a szamarakért. Ellátta őket kenyérrel abban az esztendőben minden jószágukért. Miután eltelt az az esztendő, a másik esztendőben megint odamentek hozzá, és azt mondták neki. Nem titkolhatjuk el, uram, hogy elfogyott a pénz, jószágaink és állataink pedig urunknál vannak, nem maradt egyebünk, uram, csak a testünk és a földünk. Miért pusztuljunk el a szemed előtt magunk is, a földünk is? Vásárolj meg minket és a földünket kenyéren, és a mi földünkkel együtt a fáraó szolgái leszünk. Csak adj vetőmagot, hogy életben maradjunk, ne halljunk meg, és a termőföld se váljék pusztává. József tehát megvásárolta Egyiptom egész földjét a fáraó részére, mert az egyiptomiak mind eladták mezőiket, olyan súlyos volt náluk az éhínség. Így lett a föld a fáraóé. A népet a városok közelébe telepítette Egyiptom egyik határszélétől a másik széléig, csak a papok földjét nem vásárolta meg, mert az a papok javadalma volt a fáraó rendelete szerint, és ők abból a javadalomból éltek, amelyet a fáraó rendelete juttatott nekik. Ezért nem adták el a földjüket. Akkor József ezt mondta a népnek, a mai napon megvásároltalak benneteket és földeteket a fáraónak. Itt a vetőmag, vessétek be a földet. A termés egyötödét a fáraónak kell adnotok, négyötöde marad nektek a mező bevetésére és élelemre, házatok népének, hogy legyen ennivalója családotoknak. Ők ezt felelték, te mentetted meg az életünket, légy jó indulattal, irántunk, Uram, és mi a fáraó szolgái leszünk. Azt a mai napig is érvényes rendeletet hozta József Egyiptomban a földre vonatkozólag, hogy a termés egyötöde a fáraóé, csak a papok földje nem volt a fáraóé. Eddig az írott ige. Az Úr Jézus Krisztus áldja meg az ő igéjét, az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Istenünk, hogy kiáltatunk hozzád, és a mi kiáltó szavunk, a mi imádságunk oda kerülhet eléd. Olyan hatalmas ajándék ez is, hogy megszólíthatunk, oda járulhatunk eléd, már nem vagyunk erre méltóak. Dicsérünk azért a szeretetért, azért a kegyelemért, amellyel vagy irántunk, és magasztalunk téged, Urunk Istenünk, hogy örökké való szeretetedet Jézus Krisztusban megmutattad, bebizonyítottad nekünk. Elveszett bűnösökhöz odajöttél emberi testben, és elhoztad számunkra mindazt, amit elvesztettünk az Édenkertben, Ádámban, Évában. Áldott légy a váltságért, az evangéliumért. Áldott légy azért, hogy a mi életünket megmenteni akartad, és megmenteni akarod ma is. Köszönjük, Urunk, hogy ehhez a szeretethez menekülhet minden bűnös. Mindenki, aki az ő egész életét viszi oda, őszintén, teljes szívével te eléd. Urunk, hadd kérjünk téged, hogy gyarapítsd a te népedet az egész világon, és itt közöttünk is, Urunk, Magyarországon, és itt Ajkán is. Legyen előtted kedves a mi kiáltásunk, hogy sokakat megments, akik még nem ismernek téged, akik még nem hallottak Jézus Krisztus evangéliumáról. Vondd magadhoz mindazokat, Urunk, akik a te ígédnek engedni fognak. Hadd bízzuk rád a gyülekezetünk betegjeit, a szenvedőket, a kórházban levőket, a mélységben járókat. Könyörülj azokon is, Urunk, akik a vírust elkapták. A te kegyelmed tartsa meg az ő életüket, és hozd el azt az időt, amikor gyülekezeti közösségben tudunk majd örvendezni szeretetednek, szabadításodnak, és együtt dicsérhetünk téged énekszóval. Áldott légy, hogy meghallgattál. Amen. Az élő Istennek az ígéjét olvasom a János evangéliumából, annak a 8. fejezetéből, a 30-astól a 36-os versig, tehát az igehely János evangélium a 8. fejezet 30. verstől a 36-os versig olvasom. Amikor ezeket mondta Jézus, sokan hittek benne, így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Azok azt kérdezték tőle, Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk rabszolgái senkinek, hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki a bűnt cselekszi, az a bűn rabszolgája. A rabszolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, én azt hiszem, hogy egyet érthetünk mindannyian abban, hogy az életünkről van szó, az életünket kell menteni, akkor semmi sem drágább annál. Akkor azt számít, hogy meg legyen mentve a mi életünk. Nincs az a dolog, amit oda ne adnánk az életünkért. Az élet drágábbnak bizonyul, szélsőséges helyzetben ez nagyon meglátszik, minden másnál. Jób könyvében is találunk egy nagyon érdekes mondatot, a sátán mondja Istennek az emberi életről, hogy bőrért bőrt ad az ember, de az életért mindent odaad. Jézus pedig a hegyi beszédben azt tanítja, hogy több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Testvérek, a mai istentiszteleten arról lesz szó, hogy mit jelent az élet megvásárlása, az életnek a kivásárlása. Így a címünk így fog ma hangzani, az élet megvásárlása. Ott tartunk József történeténél, hogy Jákob és a családja Egyiptomba költöztek, József ellátja őket gabonával, és az 1 Mózes 47-es fejezet, ahol járunk, a felolvasott ige szakaszban egy történelmi tényt közöl velünk, aminek van lelki üzenete is, és elmondja, hogy hogyan ment át Egyiptomban, nem csak a föld tulajdona, ugye a fáraó tulajdon jogába, hanem az emberi életek is, hogyan cseréltek gazdát, és hogyan lett a szabad egyiptomi emberből a fáraó tulajdonában levő élet. Ugye olvastuk az igében, hogy a nagy éhínségben először a pénzüket adták oda az emberek a gabonáért. Amikor elfogyott a pénzük, akkor mentek Józsefhez, akkor a jószágaikat kínálták föl a gabonáért, hogy életben maradjanak. Amikor a jószágok is elfogytak, akkor ők mentek oda Józsefhez, és mondták, hogy már csak a testünk van, és a földünk, vásárolj meg minket és földjeinket a fáraónak, csak maradhassunk életben. Miért pusztuljunk el a te színed előtt? És József megvásárolta őket, az ő életüket, és az ő földjeiket is a fáraó számára, és így ment át a fáraó tulajdonába egész Egyiptom és az egyiptomi nép. Eddig a történet, és nézzük a tanítását, elsősorban nem erről a szó szerinti történetről fogunk ma beszélni, hanem ez az ige szakasz szimbolikusan nagyon-nagyon fontos dolgokat tanít, beszél arról, hogy hogyan válhat az ember valakinek a tulajdonává, hogyan lehet az ő életét megvásárolni, kivásárolni, hogy kerülhetünk át egy tulajdonba, és szimbolikusan ad tanítást arról, hogy mit is jelent ez lelkileg, tehát mi a helyzet az ember tulajdonjogi voltával. Hát az első pontunk, testvérek, hogy a teremtéskor milyen volt az ember jogi helyzete. Az embert Isten tisztának teremtette, a saját képmására alkotta, társának alkotta. Az Édenkertben a bűneset előtt Ádám és Éva színről színre láthatták az Istent, Isten tulajdonai voltak, teremtményei az Istenhez tartoztak. Na ez az állapot változott meg a bűnesettel. A bűneset gyakorlatilag, hogyha jogilag a mai témánk szempontjából fogalmazunk meg, a bűneset azt jelentette, hogy az ember a sátán tulajdonába került. De a sátán nem kivásárolta az embert, nem fizetett érte, hanem egy nagyon-nagyon ravasz csapdát állított, és csapdával fogta el. Mégpedig a bűn csapdájával lázadóvá tette az embert az ördög, és szembefordította Istennel. Elragadta az életét ragadományként, és így lett az ember a sátán rabszolgája, a bűnnek a rabszolgája. Tehát a bűneset az emberiség történelmében a legnagyobb tragédia. És itt jön be az éhínség, nézzünk a szimbólumokra is, illetve a megfeleltetésre, a hasonlatokra, amelyek ebben a történetben, az ige szakaszunkban vannak. József idejében az éhínség hajtja oda az embereket Józsefhez, akit ugye a fáraó elnevezett Cáfenat Paneachnak, ugye ez egyiptomi nyelven azt jelenti, hogy az élet kenyere. Volt már erről szó, hogy József rámutat Jézus Krisztusra, aki számunkra az élet kenyere. És ahogy az éhínség hasonlatos a bűn által hozott éhínségre, a lelki éhínségre, így kell ezt látni, hogy az a lelki sivárság, ami az embernek az osztály része, a bűn hatalma alatt, az Isten nélküli voltában, a szív békétlenségére gondolok. Arra az Isten űrre, amit semmi más nem tud betölteni, csak az élő Istennel való helyreállt kapcsolat, ez a lelki éhínség kellene, hogy odahajtsa az embereket Jézus Krisztushoz, a mi életünk megváltójához. Kedves testvérek, nagyon különös, hogy a szívnek a békétlenségéről milyen kevés tudomása van az embereknek, pedig érzi mindenki. Döbbenetes az is, hogy mindenki érzi azt a sivárságot, hogy keres valamit a bűnbe esett ember. Keres rettenetesen boldogságot, békességet, rengeteg mindent megpróbál, hogy a békétlensége, a sivársága elmúljon, de nem jó helyen szokott keresni. A bűnnek a következménye, hogy Jézus Krisztusban találunk csak békességet, és csak Krisztusnál találja meg az embernek a lelke azt az örömet, békét, amit Isten elkészített a hozzá menekülőkhöz. De vajon van-e nekünk bölcsességünk oda menekülni az Istenhez? Kedves testvér, te hova menekülsz a lelked szomjával? Hova menekülsz a lelked szomjával? A következő pontunk, amikor az Isten becsüli fel az életet. Van egy olyan mesterség, talán fiatalok nem is tudják, hogy van ilyen mesterség, hogy becsüs. Régi piacokon, régiségkereskedők alkalmazásában álltak a becsüsök, akik meg tudták mondani, hogy minek mennyi az értéke. Bármit oda vihetett hozzá az ember, és a becsüs felértékelte, hogy az a valami mennyit ér. Amikor az Isten az emberi életet becsüsként fölértékeli, kiderül, hogy a bűnbe esett, elveszett, megnyomorodott élet az Istennek mennyit ér, milyen sokat ér az Isten szemében, mennyire drága az ember. Ő felbecsülte a mi megnyomorodott életünket, a mi elveszett életünket, és kiderül, hogy Isten a legnagyobb árat hajlandó érte fizetni, és ki is fizette. Egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta fizetségül az elveszett bűnös emberért ott a Golgotán. Erről szól az evangélium. Jézus Krisztusnak a jövetele, az emberré létele, a váltság, amiről szól a nagypénteki húsvéti történet, a Golgota és a feltámadás, mind-mind Isten szeretetének, győzelmének, az értünk való fizetség végrehajtásának a bizonyítékai. Isten fia letette értünk az ő életét, kifizette azt az árat, hogy visszavásároljon bennünket az élő Isten számára. Amikor valaki Jézus Krisztushoz menekül, elfogadja a váltságot, a kegyelmet, akkor kerül át ismét az Isten tulajdonába az ember. Ezt hívjuk megtérésnek. Odatér, odafordul az Istenhez az elveszett bűnös, és az Isten őt befogadja, megigazítja, és tulajdonává teszi. A köszöntő ige a Jelenések 5.9-es igéje volt. János apostol a Jelenések könyvében, az ő látomásában látja a trón előtt a megöletett bárányt, aki átvesz egy könyvet az 5-ös fejezetben, és a 24 vén és a 4 élőlény, a kerúbok, a szeráfok leborulnak a bárány előtt, és ezt az éneket éneklik. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és felnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket az Isten számára. Minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királyságá és papokká tetted őket, ami Istenünk számára, és uralkodni fognak a földön. Itt arról beszélnek, hogy az a Jézus Krisztus, aki az Isten bárányaként megöletett, feltámadott és győzött, és ott van az Isten jobbján, az árat fizetett, hatalmas árat fizetett az övéért, mégpedig saját életét, vérét adta oda, hogy kivásárolja a választottakat Isten népe számára. Drága testvérek, ez az evangélium. Az evangélium elmondja, hogy hogyan változhat meg ami tulajdoni jogviszonyunk, hogyan kerülhet át valaki a sátán hatalma alól, a sátán tulajdonából, az Isten tulajdonába. Akkor, amikor Jézushoz menekül, elveszettként, az ő lelki éhínsége odahajtja Jézushoz, ő hozzá kiált, ő hozzá menekül, odafordul egész lényével, és elfogadja a váltságot, elfogadja a kegyelmet, befogadja Jézus Krisztust. Csak ekkor lesz valaki Jézusé. Aki nem kiált így Istenhez, aki nem menekül oda elveszettségével, lelki éhségével, szomjával, az nem lesz Jézus Krisztusé. A következő pontunk, hogy hatalmas különbségeket láthatunk az ördög cselekedete és Isten csodálatos cselekedete között. Először is az ördög csapdával ragadott magához bennünket, embereket. Nem megvásárolt, nem nagy árat fizetett értünk, hanem csapdával ragadott el, szerzett meg minket, aljas módon. Ez olyan, mint amikor valakivel aláíratnak becsapásként egy adásvételi szerződést, és nem is nézi meg, vagy nem tudja, hogy mit ír alá, és esetleg az áradékban valami egészen nagy vagyonvesztéshez járult hozzá tudatlanul. A sátán ilyen csapdával ragadott minket magához. De nézzétek Istent! Isten az ő fia élete árán vásárolt meg bennünket. Nagyon nagy árat fizetett. Ő tisztességesen játszott. Istennek aztán az indulata is más volt. Nézzétek a különbséget az ördög indulata és az Isten szíve indulata között. Az ördög indulata a gyűlölet volt. Amit ő tett, a bűnbejtés, azt ő gyűlöletből tette. Az Isten iránti és ember iránti gyűlöletből. Nézzétek az Isten indulatát, a váltságot, Jézus Krisztus elküldését, az evangélium drága üzenetét Isten az ő szeretetéből tette. Örökké való tiszta szeretetből jött, váltott meg, és hirdettetik ma is az ő igéje, hogy az Isten szeret, szereti a bűnös embert, és nem kívánja a bűnös halálát, hanem arra vágyik az Isten, hogy a bűnös megtérjen az ő útjáról, és éljen. Aztán különbség van a céljaikban. Az ördögnek az a célja, hogy elpusztítsa az embert, magával ráncsa a kárhozatba. Azért vonz magához, hogy megöljön. Jézus azt mondja a János evangéliumából a sátáról, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen benne igazság. A sátán embergyilkos. Aki az övé, vannak ma is sajnos sátánimádók, nem tudják, hogy egy gonosz gazdát szolgálnak, aki nem szereti az övéit sem, hanem gyűlöli az övéit is. És elpusztítani akarja az övéit is. Ezzel ellentétben az Isten csodálatos gazda, olyan csodálatos gazda, hogy nem csak a sajátjait szereti, hanem még az ellenségeit is szereti. Jézus Krisztus a Golgotai kereszten imádkozik az ő gyilkosaiért, imádkozik mindazokért, akiknek fogalmuk nem volt, hogy mit cselekedtek ott az ő gyűlöletükből, a láthatatlan, gonosz, gazda bábjaként. Aztán nézzétek a célokat. Ugye Isten célja megmenteni, ugye az ördög célja volt az elpusztítás, Istennek a célja pedig az, hogy megmentsen, hogy életet adjon. Az a célja, hogy szerethessen téged egy örökké valóságon át. Milyen más a célja is az élő Istennek, mint a sátánnak. Aztán a következő pontunk kiáltás az életért. Ebben a fejezetben, amit olvastunk, Józsefhez mennek az egyiptomiak, minden évben újra és újra kiáltanak, hogy adj gabonát, hogy életben maradhassunk, ments meg, légy irgalmas, hogy éljünk. Kiáltás az életért. Ott az egyiptomiak Józsefhez kiáltottak, nekünk Jézushoz kell kiáltani. Aki nem kiált Jézus Krisztushoz, nem menekül hozzá, ott nem történik tulajdonváltás, és nem fog találni az az ember életet. A János evangélium a 8-as fejezetéből olvastam egy rövid igeszakaszt, ugye a Józsefes történethez. Hallgassuk meg még egyszer, János 8:30-tól a 36-osig. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne, így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Azok azt kérdezték tőle: Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek, hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik: bizony-bizony mondom néktek, aki a bűn cselekszik, az a bűn rabszolgája, a rabszolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Sajnos a magyar biblia fordítások nem rabszolgának fordítják, én igyekeztem annak olvasni, csak szolgának fordítják, az eredeti görög szövegben rabszolga van. Egészen erős ez a kifejezés, amit Jézus használ, ki is kérik maguknak a zsidók. Ugye van különbség szolga és rabszolga között, a szolga saját maga választhatja meg a gazdáját, ha nem tetszik neki, akkor felmondhat, elmehet máshoz dolgozni. A rabszolgának más a helyzete, más a jogi helyzete. A rabszolga nem választhat urat, gazdát, mert ő a gazdájának a tulajdonában van. Amikor Jézus elkezd beszélni a zsidókhoz, akkor az eredeti nyelven is ezt mondja el a zsidóknak, hogy ha ti megismeritek az én igazságomat, az én igémet befogadjátok, megtartjátok, akkor ez az igazság felszabadít titeket a rabszolgaságból. Ez az, amit a zsidók kikérnek maguknak, hogy hát nem is voltunk rabszolgái senkinek, és Jézus helyre teszi őket, hogy na-na, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki a bűnt cselekszik, az a bűn rabszolgája. Jézus itt olyasmit árul el, amit a hallgatóság nem tud még saját magáról, hogy ők rabok. Lehet, hogy politikailag nem voltak rabjai a római birodalomnak akkor Jézus hallgatósága, és úgy gondolták, hogy mi egy elég előkelő kis provincia vagyunk a római birodalomban, élvezhetünk szabadságjogokat, de Jézus arra mutatott rá, hogy nem ezt kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy Ádám Évában elveszítettétek az élő Istent. A bűn rabszolgái lettetek. A sátán tulajdonai. És a rabszolga nem marad a házban örökre, hanem a fiú maradott örökre. A fiú általi megszabadításra kell törekedni, mert csak akkor lesz valaki szabad. A bűn rabságából, a sátán hatalmalól csak akkor szabadul ki, ha Jézushoz menekül, mert csak Jézus Krisztus, a fiú szabadíthat meg. Erre mutat rá itt Jézus: ha tehát a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadokká lesztek. Kedves testvér, ne maradja bűn rabszolgája. És hogyha erre mutat rá neked az ige, hogy rabja vagy esetleg az alkoholnak, rabja vagy valami más bűnnek, testiségnek, fukarságnak, önzésnek, saját gyűlölködő szívednek, rabja vagy annyi-annyi bűnt lehetne sorolni, akkor ma Jézus Krisztus neked mondja, hogy vigyázz, nem kell a bűn rabszolgájának maradnod. Ne maradj annak. Menekülj Jézushoz. És akkor szabad lehetsz. Ő tud téged megszabadítani a bűn rabszolgaságából. Neki van erre hatalma egyedül, hogy azokat a lelki láthatatlan láncokat, amivel meg vagyunk kötözve sokszor a bűnben, azokat egyedül Jézus tudja elszaggatni, senki más. Ó, de sokan nem tudják ma se, hogy a bűn rabjai, rabszolgái, és élik az életüket, beszélnek szabadságról, és nem tudják, hogy közben rabok. Az utolsó vázlatpontunk, testvérek, pedig az, hogy menjetek Józsefhez. Igaz, hogy ezt az igét szó szerint az 1 Mózes 41-55-ösben találjuk. Egy ugyanolyan ige szakasz van, amikor az emberek éheznek, és először a fáraóhoz mennek, hogy éhezünk, nincs kenyerünk. Ott mondja, és nem a mai 47-es fejezetünkben a fáraó, de ide kívánkozik ez az üzenet is: menjetek Józsefhez. Ott akkor ezt mondta a népnek a fáraó, és ez szimbolikusan ma nekünk azt üzeni, hogy gondod van, éhezel, a lelked szomjúhozik, nem találsz békességet, sanyargat a bűn, érzed a bűnnek a sivárságát az életedben, menj Jézushoz. A mennyei atya ma ezt mondja nekünk. Menjetek Jézushoz. A zsidókhoz írt levélnek a legelső verse ugye így hangzik, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Jézus Krisztus Istennek az utolsó szava. Ez a zsidók egy-egyes igéje, ez olyasmi ige, úgy kell elképzelni, mint amikor a piacon valaki alkudozik valamire, és azt mondják, hogy na ez az utolsó szavam. És akkor mindenki tudja, aki azt hallja, a másik fél is, hogy na többet nem fog kicsikarni a vevőből, ez az utolsó szava. Hát Isten is így fordul az emberiséghez, hogy nagyon sokszor szólt. Sokszor szólt az Ószövetség idején, a Fáraóhoz még álomban is, Józsefnek is álmokban adott kijelentést, aztán jöttek a próféták, voltak Istentől rendelt királyok, akik, mint Dávid is, Istentől hordozott üzeneteket tudtak a népnek adni, de a végső időben, a mostani időben Isten utolsó szava ehhez a világhoz Jézus. Jézus az utolsó szó. Többet nem alkudozhat az Istenhez, Istennel. Nem akarhatsz más kijelentést, más megváltót. A sátán fog kínálni más evangéliumot, más megváltót. A sátán majd kínál más utat. De ha az Istenre akarunk figyelni, Istennek az utolsó szava te hozzád, Jézus. Ő hozzá menj. Ahogy a fáraó mondta akkor az egyiptomiaknak, menjetek Józsefhez. Én ma mondom nektek, menjetek Jézus Krisztushoz. A mai záró történetet már néhány évvel ezelőtt egyszer elmondtam egy igehirdetésben, de nagyon ide kívánkozik. Volt egyszer egy kisfiú, aki egy hajót épített, saját maga sok órát dolgozott vele, fából építette, szépen kidolgozta a kis hajóját, és amikor kész lett, akkor leszaladt vele, a lakóhelyén volt egy kis patakocska, és úgy gondolta, hogy akkor megnézi, hogy hogyan úszik a hajója. Vízre tette, és hát a pataknak a sodrása el is vitte a hajócskát, úgyhogy elveszett. Bánkódott ez a kisfiú elég sokat, de néhány héttel később észrevette, hogy a helyi használcik boltnak a kirakatában ott van az ő hajócskája. Árulja az a bolt. Úgy látszik, valaki megtalálta, bevitte a használcik boltba, kapott érte pár forintot, és ott árulta a boltnak a tulajdonosa. Hát a kisfiú örült, hogy megvan a hajója, ment be a boltba, mondta, hogy az a hajó, az az övé, azt ő vesztette el, de a boltos nem engedett a 21-ből, azt mondta, hogy az most már az övé, ki kell fizetni a vételárat, csak akkor viheti el a kisfiú. És a kisfiú összeszedte mindenki zseppénzét, kifizette a hajót, és elhozta a boltból. És amikor újra a kezébe volt, akkor azt mondta, hogy kétszeresen is az enyém vagy te hajó, én építettelek, és most én meg is vásároltalak. Testvérek, Isten így van velünk, mint ez a kisfiú az ő hajójával. Örömét lelte Isten, hogy bennünket megteremtett, megalkotott. Örömét lelte abban, hogy te létezzél. Ki gondolta, hogy hogy néz ki? Meghatározta a te életed dolgait. Örömét lelte az ember megteremtésében, a te megteremtésedben is. De bejött ez a tragédia, hogy mi elfordultunk a bűnesetkor Istentől. Mindannyian Ádám Évában mind elfordultunk az Istentől. Más lett a gazdánk. Egy gonosz gazda, aki nem kímél, aki elpusztítani akar. De Isten nagyon szeret minket, és nem csak ő alkotott, vissza is akar vásárolni. Jézus Krisztusban nagy árat fizetett azért, hogy a Krisztusban hívők újra az övéi legyenek, üdvösségük lehessen, ott lehessenek majd az örökké valóságban, egy csodálatos országban, amelyet Isten elkészített az őt szeretőknek. Kedves testvér, te Jézusé vagy már? Elmondhatja rólad az Isten, hogy kétszeresen is az enyém vagy, én alkottalak, és megváltottalak Jézusban, és te az enyém lettél. Menj Jézushoz, és légy az övé. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy az Ószövetségben, József történeteiben is annyi szimbolikus, drága üzenet van, amelyet elénk társz. Köszönjük, Urunk, hogy nagyon komolyan tanít bennünket a Biblia arról, hogy mi is a helyzet az ember tulajdonjogával. Kinek a tulajdonai vagyunk? Bocsáss meg, hogy sokszor nem láttuk és nem látjuk, hogy a bűnrabszolgái vagyunk. Olyan sok ember nem látja, hogy a sátán az ő gonosz gazdája, életének rabtartója, és éli az életét nélküled, keresve, vágyva ugyan valami mást, valami jobbat, békességeset, de nem talál meg. Urunk, köszönjük, hogy mi hallhattunk rólad, hallhattuk az evangéliumot. Köszönjük, Urunk, hogy hallhattuk azt, hogy te újra jöttél az elveszett emberért. Hatalmas árat fizettél értünk, hogy mi újra tiéd legyünk. Áldott légy, Úr Jézus, hogy a te szívednek a vágya, hogy akit megvásároltál véreddel, és hisz a te váltságodban, befogad téged, annak te örök életet adhass. Áldott légy, hogy ezen munkálkodsz ma is. Hangzik a te igéd, hogy megkeresd, megtaláld az elveszettet, magadhoz vond, és örvendezhess megmentett élete felett. Légy, Urunk, a betegeink gyógyítója, könyörülj ezekben a nehéz időkben, mi rajtunk, gyülekezeteinken, népeden, egyházadon. Könyörülj, Urunk, a szenvedőkön, akik átmennek a betegségen. Légy életünk megőrzője, megtartója, és növeld a mi hitünket. Áld meg a veled való kapcsolatunkat, és add, hogy le ne maradjunk az örök életről. Akihez te szóltál ma, és akinek a szívére beszél a mai ige, hogy menj Jézushoz, add, hogy ma megkeressen téged. Imádságban, lélekben eléd álljon, és meneküljön az ő éhínségével te hozzád. Mentsd meg a hozzád kiáltót, és örvendezz a mi életünk felett, Urunk. Amen. A csendes percben mondjuk el Krisztusnak szívünk imáját. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, testvérek. Hirdetem továbbra is, hogy adományainkat átutalással, vagy pedig a lelkészi hivatalban személyesen lehet eljutatni a gyülekezet részére. Elmondanám a testvéreknek, hogy jött ugyan a püspöki hivataltól egy e-mail, amely azt mondja, hogy az adventi vasárnapokon nagyon kis létszámban tarthatnánk istentiszteletet, csak az ünnepi nagy létszámú zsúfolt istentiszteleteket nem tarthatjuk meg, de úgy beszéltük a gondnok urakkal, a gyülekezetek gondnokaival, hogy nem merjük most vállalni a rizikót, valóban most még tombol ez a járvány, úgyhogy maradunk az adventi vasárnapokon is, így interneten, online-ba, és így lehet meghallgatni a gyülekezet számára, ugye az ige hirdetéseket. Hetente egy áhítatot feltöltünk a heti áhítatok fülhöz, és az adventi vasárnapokon új ige hirdetés szolgál lelki eledelül. Hirdetem továbbra is a testvéreknek, hogy a lózungok megjöttek, vittek is belőle a testvérek, még van, ha jól tudom, még van 6 darab, tehát lózungot lehet még venni. A többi kiadvány még nem érkezett meg a Calvin kiadótól. Ha megjönnek a képes Calvin kalendáriumok, falinattárak és bibliolvasó kalauzok, fogom hirdetni, tessenek majd figyelni az Isten tisztelet végén a hirdetésekre, ott fogom mindig mondani, hogy mi az, ami megérkezett. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, Isten tiszteletünk végén az áldás előtt hallgassuk meg felvételről a 426-os dicséretünk harmadik és negyedik verseit. Fogadjuk az áldást, de most így szól az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha a vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Ámen. Áldás békességet!